Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Ézsaiás könyvének a 41. részéből a 8. verstől hallgassuk meg felállva. De te, Izrael, én szolgám, Jákób, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva, te, akit én a föld túlsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Imé megszégyenülnek, és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek, és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed őket, és meg nem találod a veled versengőket. Megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izrael, én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek szentje. Eddig olvassuk a szent ígét. Kedves gyülekezet, a kezdő Biblia olvasókat különösen is arra szoktuk bátorítani, hogy a tartalmi ismeret szerzésen túl, mert ugye az embernek tisztában kell lenni egy kicsit azzal, hogy mi van leírva Isten igéjében, ugyanis a hit maga az hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ez egy csodálatos dolog. Isten a hallás képességét, az értés képességét és a ráhangolódás, a befogadás képességét használja föl arra, hogy kialakuljanak a nézeteink, kialakuljon a hitünk. A hit az nem olyan, mint a szemnek a látása, mondjuk, amivel jó esetben az ember születik, és igaz, hogy először állítólag feje lefelé látja a világot, de aztán ez valahogy megfordul, és onnantól kezdve a kép beáll arra, amit hát így, ameddig lehet nézni tudunk. Szóval itt nem ilyen, hanem a képesség megvan rá, ahogy a beszédre. Először sok hangokat hallat az ember, mint a csecsemő, de aztán valahogy ez összerakódik, és értelmes szavak lesznek belőle. A hit is ilyen, hallásból van, az pedig Isten igéje által. Szóval felhasználja Isten a mi befolyásolhatóságunkat. Nem az a baj, hogy befolyásolhatók vagyunk, hanem az a baj, ha valaki aljas módon ezt a képességünket, helyzetünket rosszra használja ki, és félrevezet. Félretájékoztat, kihasznál minket, és elzár információkat, vagy hamis módon tájékoztat dolgokról. Isten nem vezet félre bennünket, a szent igére építhetünk. Na de ez egy, csak egy bevezető gondolat ahhoz, amit mondani szeretnék. Szóval a kezdő Biblia olvasónak azt is mondjuk, hogy tegye fel mindig az olvasott szakasszal a kapcsolatban a kérdést, hogy mit mond ez nekem, mondjuk önmagamról. Aztán mit üzen Istenről, és harmadszor mit üzen arról a világról, amiben mozgunk. Ez a három dolog az, amit ennek az igének a kapcsán ma szintén, mint magam is, mint kezdő, minden nap kezdő bibliaolvasó, és a többi jelenlévő, hasonlóképpen kezdő bibliaolvasó elé szeretnék tárni. Ezt a három dolgot. Mit mond ez az ige rólunk? Szeretem az igének azokat az apróságait, amelyek nem feltétlenül a dolognak a tárgyi, a szakmai részéhez tartoznak csak, és ezt így tanuljuk a kedves zsidó biblia magyarázó testvéreinktől is, hogy ne siessük el a dolgot, álljunk meg a szavaknál, néha a betűknél, azok helyénél. Az sem baj, ha valakik megszámolták, hogy hány betűből áll, hány leütésből egy-egy bibliai könyv. Nem véletlen, most, hogy van számítógép, egészen csodálatos dolgokat találnak a Bibliában, bizonyos betűk pontosan ismétlődnek a szövegben, idáig nem gondoltuk volna. De megint nem akarok nagy feneket keríteni a dolognak, hanem itt ennél a de te kezdetnél állnék meg. Biblia olvasóknak a fülükbe cseng, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, aminek mondjuk úgy, hogy a kulcs szava, a fontos üzenete ez a de te. Ez valami olyasmit jelent, hogy történjék bármi a világban, merj más lenni, mint ami felé a tömegek haladnak. És hogyha van valami, ami az ó és új esztendő forduló pontján fontos üzenet lehet a számunkra, akkor az egyik ez, hogy de te merj más lenni. Ne ordíts együtt az ordítókkal. Ne sompolyogj együtt azokkal, akik sosem mernek kiállni az ügyeikért. Te vállald magad, és vállald azt az utat, ami talán keskeny út, és kevesen vannak, akik megtalálják azt, hogy Jézus erre tanít bennünket. De te mondd el bátran, hogy ez az életre vezet. Azért mész rajta. Nem azért, mert a többiek a széles úton más irányba mennek, és te csak azért is az ellenkező irányba akarsz menni. Ismerjük ezt is. Van ennek is valami húzása, valami jó íze, hogy ha mindenki arra fele megy, én ezért a másik irányba. Nem azért, hanem azért megyek ezen a keskeny úton, mert ez visz az életre. De te, Istennek embere, kerüld azokat a dolgokat, amiket a többség divatosan követni akar, legyen az tévtanítás, legyen az a meggazdagodásnak, vagy az érvényesülésnek bármilyen formája, de te, Izrael, én szolgám vagy te. Az elkiválasztás, az elkülönítés, erről is szól. A szent szó is azt jelenti, hogy elkülönített, nem tucat, nem bárhol megtalálható, különleges. Ezért szent a szombat is, mert Isten kiemelte, vasárnapnak is van hasonló üzenete, most nem erről akarunk beszélni, de elkülönített napok ezek, amelyeket nem másra, nem vagyonszerzésre használunk, hanem elmélyedünk az Úrnak az imádatában. Szóval, de te az én szolgám vagy, ezt mondja az Úr. Az előző szakaszban a bálványokról értekezik többek között Ézsaiás, azokról az emberekről, népekről, akik a csatáikba is magukkal vitték a bálványaikat, abban a reményben, hogy ezek a tárgyak, ezek a jelképek a beléjük vetett emberük feltétlen bizalom által visszahatnak majd, és megsegítik, győzelemre viszik őket. De te, Izrael, nem a pénznek, nem a hírnévnek, nem hasonló egyéb dolgoknak vagy a fogja, imádója. Te az én szolgám vagy, és ezt ne felejtsd el. Tehát amire az ige bennünket ma reggel is tanított először önmagunkkal kapcsolatban, ne felejtsük el ezt a det. Mindenki mást akar, de te az én szolgám vagy, nem másoké, nem embereké, akit én elválasztottam. És itt van egy hivatkozás Ábrahámra, az Úrnak a barátjára. Hogy ki kinek a barátja, a reggel valami kapcsán éppen azon gondolkoztam, hogy egyes hatalman lévő személyeknek van-e igazán barátjuk. És arra jutottam, hogy nincs. nincsenek barátaik. Mert ahol az alakul ki, hogy addig nyüzsgünk valaki körül, amíg kapunk valamit, azt nem lehet barátságnak nevezni. Ábrahám nem azért volt az Úrnak a barátja, mert szüntelenül kapott valamit az Úrtól, sőt, azt olvassuk őróla, hogy ő odahagyta az érvényesülésnek a terepét Ur-Kasdimban, hogy ő ott valaki legyen, a neve egy előkelő név volt, a nagy ember, a nagy atya, akire tisztelettel néztek, tekintélytisztelettel az emberek, és ott az ő világában megvolt a helye, de ma ki tudna Ábrahámról valamit is, hogyha nem hagyott volna oda mindent, a házát, a családját, a klánt, a nagy közösséget, amelyre hát minden valamire való mai ember is figyel, akik számítanak, akik segítenek, akik szólnak majd érdekemben. Egyszer fölvettem egy férfit, autóstopra, egy fiatal embert, és kérdeztem, hova igyekszik. Azt mondta, hogy van egy távoli rokon, akiről megtudta, hogy befolyásos rendőr, és ő most egy kis ittas vezetésért elvették a jogosítványát, és most azért megy ehhez a rokonhoz, hogy kitaláljanak valamit, hogy lehet mégis visszaszerezni ezt a fontos okmányt. A klánhoz való tartozás. De az Úr azt mondja Ábrahámnak, hogy hajtott a klánt, hajtott a családot, elég neked, de te neked elég az Úrral való barátság, de te legyél más, te menj ki, te mozdulj ki abból, amiben beleragad a világ minden része, és amiben beleragad a mi gondolatunk is, annyira félünk elhagyni a biztos pontokat, és annyira megsiratunk minden olyan kapcsolatot, ami igazándiból nem nagyon megtartható, és félünk ettől a de-től. De te örülj annak, hogy Isten baráti köréhez tartozol. Isten baráti köréhez, mert Ábrahámnak, az én barátomnak a magva vagy. A világ barátsága más. A világ barátsága az egy érdekközösség. És aki nincs benne, az nincs. Aki elveszíti az ő életét, én értem, mondja Jézus, azt találja meg. Ez a de-nek az útja. És ez a barátság működik nem csak ott helyben. Ugye amikor ez a könyv íródik, akkor nagyon benne vagyunk már abban a világ felfordulásban, ami Izraelt érintette, hogy egymás után előbb az északi országrész, és aztán a déli, a judeai is szépen fogságra, szépen szó törölve fogságra ment, és ott évtizedeket, sőt évszázadokat töltött el, nép nagy része el is tűnt ebben a forgatagban, ez volt a föld túlsó vége, a bizonytalan világ, a számüzetés. De ott is működik ez a barátság, a világ végén is. Szeretem azt a Zsoltárt, ami arról szól, hogy ha a Seolba szállnék le, ha a tenger túlsó felére kerülnék, az átúszhatatlan nagy messzeségbe jutnék is, ott is számíthatnék rád, és a te kezed tartana, te szereteted őrizne engem. Nincs a világnak egy olyan távoli pontja, ahol feledésbe merül ez a kötelék, ami összeköt engem az Úrral, mert én az ő baráti társaságához tartozom, az ő barátjának, Ábrahámnak vagyok hitáltal a magva. Nem biológiai kérdés ez, lelki azonosulás. És pedig a hitnek az az útja, amiben nincs igazán anyagi számítás. Vannak, akik megpróbálják az Úrral való közösséget is felhasználni az amúgy megvalósíthatatlan kérések beváltására. Kérnek, és Jézus erre mondja, hogy az Isten országával kapcsolatban legyenek kéréseitek, ne az anyagiakkal kapcsolatban, mert az a pogányok mentalitása. De te legyél más, mint a pogányok. Te ne arra használd ezt a kapcsolatot, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, hol találjuk meg a biztos pontot az életünkben. Te légy mozdítható, mint Ábrahám. Merd otthagyni, kimenni, magad mögött hagyni a helyet, ami annyira a szívedhez nőtt, amit nem tudott megtenni Lót szegény felesége, Lót is alig úgy kellett kivonszolni őt a világból, amit oly nagy gonddal rakott össze, és őrizgetett, ápolgatott. De te legyél más, mert nézd csak keletre, nyugatra, északra és délre. Bárhova lépsz, otthon vagy, mert Isten barátja vagy, mert Isten barátjának, Ábrahámnak a magvához tartozol. És ebből sok minden következik. Következik belőle az, hogy harcolni fogsz a félelmed ellen. Ne félj, mert én veled vagyok. De majd ezek egy részét a második pontunknál tárgyaljuk, hogy kicsoda az Isten, akiről itt szó van. Most ebből annyi tartozik ránk, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten. A félelem olyan nagy agitátor. A félelem olyan sokszor arra késztet bennünket, hogy adjunk fel örökké való értékeket is akár. Mert félni nem jó. Ne félj és ne retteg, ne csüggedj. A csüggedés megint csak léleknek egy olyan fajta betegsége, ami arról szól, hogy egy idő után feladjuk a harcainkat. Mert azt mondjuk, hogy nincs értelme, mindig a gazemberek járnak jó. Nemrégiben olvastuk, idéztük, szombatig is, oskolánkban is, az iskola utcában egyébként. Ott is, és itt egy másik alkalommal azt a profétai szakaszt, amiben az Úr csendben ül és hallgat és figyel, könyvek nyittatnak meg előtte, miközben a tisztelői ezen vitatkoznak, hogy van-e értelme az Úr szolgálatának. És az érvelés, ami szerint bizonytalan ez a dolog, arról szól, hogy láthatóan akkor is mindig, Bibliában nem ez az egyetlen hely, ami felveti ezt a gondolatot, hát azoknak megy könnyebben, akik csalnak, lopnak, hazudnak, becsapják a másikat. Gyula mondta nemrég, hogy tegnap, hogy erre ébredt, hogy nem baj, elmondom, hogy valami zörej hallatszik az ablak felől, és fölébredt, oda nézett, és egy ilyen símaszkos alakot látott, sőt, mint a ketten lettek volna, benyomták az ablakot, és az ő számítógépe felé nyúlt a fekete kéz, majd ő felkattintotta a villanyt, és elkiáltotta magát, hogy micsoda dolog ez, valami ilyesmit, nem biztos, hogy pontosan idézem, úgyhogy onnan az első emeletről a tolvajok leugrottak, aztán a földre nagy döbbenéssel, később derült ki, viszont a földszintet kirámolták. Azért, hát világunk tele van olyanokkal, akik azokat a dolgokat, amiket mások fáradtságos munkával gyűjtenek össze azért, hogy az életüket megfelelően élhessék, egy pár pillanat alatt elviszik. Dél-amerikai utam során hajdan, amikor ott börtönökben magyarjainkat látogattam, találkoztam egy Jézus nevű, Jesus nevű férfivel Perúban, aki bankrabló volt, és hosszú időn át pihente ki a korábbi rablásai fáradalmait. És ő elmondta, hogy egy perc alatt kell megcsinálni a dolgot. Ha letelik az egy perc, úgy kell otthagyni mindent, ahogy éppen van, ha nem sikerült a dolog is pucolni. Ennyi az, amit amit egy ilyen dologra szánni kell, tapintatosan érdeklődni kezdett, hogy a magyar bankokat hogy őrzi, és meglepte őt, hogy még egy perc se kellene ahhoz, hogy itt eredményt érjen, elcsillogott a szeme, hogy aztán hogy ki is hátráltunk a dologból, mondtam, hogy én ennek nem vagyok szakértője, és nem tudok felvilágosítást adni a dolgokról. Egy perc elég ahhoz, hogy olyan hírnévre tegyen valaki szert, mint a Viszkis rabló, és ami furcsa világunkhoz tartozik, ennek az embernek a sztárolása. Te meg csüggetsz, és feladod, és azt mondod, hogy ebben a versenyben csak elbukni lehet, mert nekik áll a zászló. Őket nézi mindenki csodálattal, szerelemmel akár, mert olyan ügyesek, olyan mafla a hívő ember velük szemben, aki a keskeny utat választja, és néha-néha elfelejti, hogy de te, Izrael, az én szolgám vagy, nem a világ urája. Te más úton jársz, ez az út nehezebb, és nem feltétlenül a fölösleges meggazdagodásnak az útja. Mert mi az, amit elvihet innen az ember? Erre is újra és újra emlékeztetnünk kell magunkat menet közben, hogy a félelmeink azért fölöslegesek, mert aki szemben áll, azt is anya szülte. Édesapámat kérdezgették kollégái is hajdan arról, hogy nem fél-e, amikor így olykor szegény ütközött a hatalmakkal is, és akkor azt mondta, hogy de igen, fél, csak sokkal jobban fél egy még magasabb úrtól. És nem mer ezektől a földi halandóktól félni. Fél félni ezektől, mert fél a mindenható Istentől inkább, aki számon kéri majd rajta, hogy miért volt gyáva kimondani valamit, amit ki kellett mondani. Ahogy a hit is bizonyos tanulással lesz a miénk. Úgy a félelemtől is bizonyos tanulással és gyakorlattal, a csüggetéstől is bizonyos tanulással és gyakorlattal szabadulunk meg, újra és újra megbeszéljük magunkkal, vagy hagyjuk, hogy mások bizonyságtétele révén mi is épülve eljussunk oda, hogy de lehet eljutni oda, amiről Jézus is beszél, vagy róla az ige, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem magát megüresítette, és ezért nem volt érdemes tőle lopni, és akár csak az életét is elvenni, mert nem volt, aminél többet oda ne adott volna, és ezért nem csüggedünk, és ezért nem félünk, mert mi az, amit oda ne adnánk, azért életem sem drága nékem, mondja az apostol, csak elvégezhessem az én futásomat örömmel. De te ezért nem félsz, mert Ábrahámnak, az én barátomnak a köréhez, az én baráti körömhöz tartozol, mondja az Úr. Miért félnél? És akkor most nézzük meg másodszor azt, hogy mielőtt magunkra még a végén visszakanyarodnánk, hogy mit is mond az ige az Úrról. Nagyon izgatna bennünket, hogy néz ki Isten. Michelangelo elképzelte egy kicsit virulensebb és erőteljesebb idős bácsit festett, mint amilyen mondjuk én vagyok. Szakálla lobog a szélben, de kicsattan az erőtől, és szelek szárnyán suhan. Bibliából van ez a gondolat, szeretem én is ezt a helyet. Valaki, akinek abszolút tekintélye van, legyőzhetetlen. Nagyon érdekelne bennünket, hogy találta ki ezt a világot, mondjuk, amit mi csak tapogatunk, töredékeit ismerjük meg, pedig azt hiszük, hogy minden tudók vagyunk, és mindig ér minket meglepetés, hogy a látható, a tapintható, a működő anyagi világban is valami végtelenség van, valami nagyon végtelen bonthatóság lefelé is. Csak nem tudjuk egy idő után követni, és hogyha finomulnak a műszereink, és megnézhetjük a szabad szemmel nem látható apró világokat, akkor azt látjuk, hogy az is olyan tökéletesen van kidolgozva, és az is összetett, és akkor annak a részleteit ugyanígy bonthatnánk, csak így tovább eszközünk. Fantasztikus ez, hogy csinálta, hogy találta ki. Ha utólag kontrolláljuk, ellenőrizzük, akkor sosem mi teszünk be azt, hogy ezt lehetett volna még tökéletesebbre is. A maga nemében tökéletes mindegyik ott, ahol van. De mintha Jézus azt mondaná nekünk, hogy ne bibelődjünk ezzel, mert ezt nem fogjuk tudni megérteni soha. Hanem azt ajánlja fel, hogy mint atyánkra tekintsünk ő rá. És természetesen az ideális apa-fiú kapcsolatra, vagy apa-gyerek kapcsolatra gondol itt az Úr, ezért fáj mindig, hogyha mi apák nem tökéletesek vagyunk a gyerekeink felé, mert ez az igény van, hogy legyenek az apák tökéletesek, mint ahogy a mennyei atya tökéletes. Szóval tekintsünk rá, mint atyánkra, és akkor már is a bizalom, a bensőségesség, a félelem nélküliség, a védettség az, ami eszünkbe jut. Talán azok a mesék is, amikor apám próbált elmagyarázni valamit, ilyen kicsi dolgok is olyan elevenen élnek bennem, látom, 60 évvel ezelőtti magam, vagy több mint 60 évvel ezelőtti magam, ahogy édesapám Szolnokon a szülőházunkban, a járdán az ugróiskolát tanítja nekünk. Kis tégladarabot dobált a kockákba, és megmutatta, hogy kell végig ugrálni, hol terpesztve, hol fordulunk, és vissza. És ott van előttem a lelki szemeim előtt ez a sudár, vékony, fiatal férfi, az én legkisebb öcséim is, kétszer annyi idősek már, vagy nem tudom, mit mondjak, de ez a velem játszó, nekem az élet dolgairól mesélő apám, akit oly kevéssé ismertem, hát magam is alig ismerem. Hogy ismernék bárkit is, a másik embert, olyan titok minden ember. Persze, hogy izgat, és persze, hogy izgat az én barátom barátjának, az én mennyei atyámnak a titka, Ábrahám barátjának a titka. De mióta azt tudom, hogy ő az én mennyei atyám, ebben annyi vigasztalásom van, annyi örömöm van, aki ilyeneket üzen nekem, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Hány év telt el addig is, amíg rájöttem arra, hogy ez sokkal több, mint hogyha adna nekem valamilyen szememnek, lelkemnek örömöt jelentő játékot vagy ajándékot. Nem az ajándékai kellenek, annak örülök, hogy ő velem van. Annak örülök, hogy ő az én Istenem, hogy ő engem megerősít, nem helyettem cselekszik, hanem megerősít engem a feladatokra, úgy segít meg, hogy ott áll mellettem, költővel mondom, hogy néha nem segít, hanem biztat a tekintetével, hogy meg tudom én azt tenni. Az elvárásaival fejezi ki a nagyra becsülését, többet vár tőlem, mint amit lusta önmagam az adott pillanatban tenni hajlandó volnék. És azt mondja, hogy az igazsága jobbjával támogat. De te legyél más, akkor is, hogyha a világ mást vall az igazságról. Mert van a világnak egyfajta fogalma, az erőseknek a gondolata arról, hogy kinek az oldalán van az igazság. De te gondolj arra, hogy az Úrnak az igazsága a te jobbodon van. Nem az övéké, hogy egy adott pillanatban, történelmi pillanatban te ennek kárvallottja vagy, úgy tűnik, mintha az lennél. Nem mondom, hogy ez ne zavarjon, zavarjon, csak ne teperjen le maga alá. Te tudd, hogy az Úr melletted van, hogy jó úton jársz, és ez elég. Majd visszatérünk arra, hogy mi történik a környező világgal. Én vagyok Urad Istened, aki jobb kezedet fogom, aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek, én veled vagyok. És az a vigasztalás ebben a világban, hogy én mást tarthatok barátomnak, mint akinek a barátságát a világ szeretné szimatolni. Sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy egy bizonyos személlyel kapcsolatban megkérdezik, hogy vesztettem el a barátságát, és mindig elmondom, hogy nem voltunk barátok. Megfelelő egy szolgálatot elvégeztem. Ezt a nagyon fontos dolgot én nagyon hálás szívvel és megrendültem egy másik kapcsolatra értem és tartogatom. Engem most lenyűgöz az, hogy az Úr barátjának akar tekinteni, és azt üzeni, hogy ne félj, én fogom a jobb kezedet, és én melletted vagyok, megsegítelek a te megváltód, Izraelnek szentje. Micsoda kapcsolat ez, ó, hogy cserélném én ezt fel. Bármiféle bulandó emberi kapcsolatra, ó, miért is vágynék azok közé, akiket bőven elhalmoznak a közpénzekből, a mi zsebünkből kilopott milliárdokkal. Nem akarunk oda tartozni, ez a barátság nem kell. Az a másik barátság kell akkor is, hogyha a zsebek látszólag üresek. Mert Ábrahám nem azért indult el a gazdag, nagy kereskedő városból, Ur-Kasdímból a láthatatlan cél az üres sivatag felé, mert azt gondolta, hogy megcsinálta élete üzletét, megcsinálta élete barátságát, ezért indult el, ez a barátság vitte őt. Isten az én barátom. Ez a második üzenet ebből a mai szakaszunkból, amikor azt kérdeztem, ki vagyok én, és eljutottam oda, hogy merjek más lenni, és majd egy kicsit még visszakanyarodunk ahhoz, hogy ki is vagyok én igazán. De most azt hallottam, hogy Isten az én barátom, a jobb kezemet fogja, mellettem áll, bármi történjék is, nem fognak az élet nehézségei elkerülni, de ő velem lesz, és ennél többet nem is akarok, és nem is kérek ebben az én mulandó életemben. És harmadszor, milyen a világ, amiben mozgunk. Mikor Jézus a tanítványainak elkezd arról beszélni, hogy az ő követése bizonyos szenvedésekkel jár együtt, akkor én ezt nagyon helyeslem, nem akarja őket becsapni. Nem akarja azt mondani, hogy ha csatlakoztatok hozzám, akkor hát minden a tiétek, sokáig ezt hitték, hogy most jön a hivatalok osztogatása, és ők jókor jó helyen voltak éppen, és majd a jobb és balkész felüli ülés az megadatik, és hogy jutna eszébe szegény Jánosnak és Jakabnak, hogy ez a jobb és baloldali latornak a helye Jézus jobb és balkéze felől, nem erre gondoltak, hanem fontos hivatalokra gondoltak, a többiek meg irigykedve, bosszankodva hallják mindezt a törtető szöveget, amit ők mondanak. Szóval, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek, hallják a leforrázott tanítványok, és magyarázzák, hogy mentsen, Uram, ez nem fordulhat elő veled. És azért nem fordulhat elő veled, hogy szenvednék, ne kell, hogy megölnek esetleg, mert akkor mi lesz mi velünk? Ha miért te tanítványaid vagyunk, és az a sors vár ránk, ami rád, hát Isten őrizzen, hogy minket is itt keresztre feszítsenek, és úgy kizsigereljenek, mint ahogy látjuk, ahogy téged. Nagyon helyeslem, hogy Jézus nem titkolja el előlük, hogy a világ, amiben a feladatot elvégzik az Úr barátjaként, az egy rendkívül hit és erőpróbáló terep. egy munkahely. Megint csak hosszú idő telt el, mire ráébredtem arra, hogy az igazán kockázatos, az igazán reménytelennek tűnő, fontos helyekre csak a barátját küldheti el az ember. Nem lehet megfizetett zsoldost oda küldeni, csak a barátomat küldhetem el, és a barátomért megyek el azokra az utakra, amelyekről nem biztos, hogy vissza fogok jönni. De van egy megmagyarázhatatlan kötődés, amit barátságnak nevezünk, és mélyen meg vagyok hatva és tisztelve, hogy engem az én barátom megkér. Nem egy fölösleges erőpróbára, erőfitoktatásra, hanem egy olyan feladatra, amit nem bízhat másra, csak arra, aki jobban szereti őt önmagánál. És ezért ő a barátom, mert amikor ezt mondja az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, ebben is ez van benne, hogy jobban szerette a világot, mint önmagát. A barát az, aki jobban szeret, mint önmagát. Ő jobban szeretett, mint önmagát, és én pedig azért akarok az ő barátja lenni, mert jobban szeretem őt, mint önmagamat. Ez az én nagy harcom ebben a világban, amely másképpen működik. De nem akarok ettől a világtól elkanyarodni, mert megint megerősít a Szent Ige abban itt bennünket, hogy a világ sorsa, amihez sokan oly könnyelműen kötik a maguk ladikját, megpecsételtetett. Megszégyenülnek, meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek, elvesznek, akik veled perlekednek, keresed őket, meg nem találod a veled versengőket, megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Melyik táborhoz akarok tartozni? A megsemmisülőkhöz? Azokhoz, akik már most senkik, amikor azt hiszik, hogy valakik, amikor azt hiszik, hogy büntetlenül vehetik el mások életét és javait. Tényleg oda akarnék én tartozni, tényleg szorulva, nem merek én más útra lépni, nem merek én, de másik irányba, a keskeny út felé kanyarodni. A világ elmúlik, elherved annak ábrázata is az ige szerint. Megszégyenül, meggyaláztatik, semmivé lesz, elvész. Keresed és nem találod, megsemmisül teljesen. Ez a világ kellene nekünk, nem. Nekünk Isten barátsága kell. És ez a barátság azért is olyan nagyon nagy dolog, mert ezzel fejezem itt be a 14. verssel, ami egy kadenciaként így lezárja ezt a szakaszt, és újabb bátorítást mond, ne félj. És átugrok egy bizonyos részt, szól az Úr, a te megváltód Izrael szentje. Ő mondja, hogy ne félj, férgecske, Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek. Nem nézzük olyan nagyra, nem tartjuk olyan nagyra magunkat, jó férgecskék vagyunk a világ szemében, pláne maroknyian vagyunk, kevesen vagyunk. És nincs bennünk persze a kicsi gőgje, mert ilyen is van, hogy a kicsi a szép, a kicsi a jó. Nem erről van szó, hanem arról a nagy-nagy barátságról és szeretetről, amely azok felé fordul, akik a világ szemében senkik, és nekik nem kellene. Ne félj hát, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek, így szól megváltód, Izrael szentje. Ki vagyok én? Ki akarok én lenni? Kicsoda az Úr nekem? Az én barátom és megváltom. És milyen a világ, milyen volt mindig, ahonnan kihívott engem az Úr, ahová Isten őriz, hogy visszatérjek. Most a év forduló pontján, új év végén, új év felé tekintve erősítsen meg bennünket az Úr ebben a barátságban, elhatározásban, hogy mi hozzá akarunk tartozni. Amen.